Varga Judit, a miniszterelnökség Európai Uniós kapcsolatokért felelős államtitkára az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az Inforádió YouTube csatornáján és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Az Európai Bizottság már 2017-ben a dezinformáció és az álhírekkel kapcsolatos magas szintű munkacsoportot indított el, és a végén tett is 5 javaslatot, hogy mit kell csinálnunk ezekkel a problémákkal. Meg tudjuk csinálni?
Ez a dezinformáció, ez most nagyon felkapott téma, ugye az európai parlamenti választásokra készülnek, és azt feltételezik, hogy az európai polgárokat majd az interneten, illetve a médiában terjengő álhírek fogják befolyásolni.
Nem is alaptalanul lehet ezt feltételezni, láttuk, hogy milyen az, amikor iparszerűen csinálják.
Igen, de itt általában sok egy területre fókuszálnak, mindig valami külső befolyást vizionálnak, vagy arra hivatkoznak, és sok az ellen építenének egy erős védőbástyát Európa köré, de azt elfelejtik például, hogy bizonyos médiumok már most is Európában elhallgatják azt, hogy mi a valós helyzet az állampolgárok életében. Ugyan nagyon sok olyan migrációval kapcsolatos hírt nem közölnek nyugat-európai állampolgárokkal, amelyeket egyébként a mindennapjaikban látnak. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban én ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem csak egy ilyen külső dezinformációs veszély van, hanem hogyha az állampolgároktól az elit folyamatosan megtagadja azt a médián keresztül, ami a mindennapi valóság, az egy sokkal nagyobb feszültséghez vezethet, hiszen egy folyamatos különbséget észlelnek a mindennapjaikban tapasztalt helyzet és a médiában olvasott valóság között, vagy álvalóság között.
Ki mondja meg, hogy mi az igazság? Mert mindenki azt mondja, hogy a másik hamisít, meg hazudik. Azt soha senki nem szokta mondani, hogy én hamisítok, meg hazudok. De az állampolgár látja a valóságot. Hiába mondják neki, hogy tehát most az egészségügy pompás és csili-vili, ha bemegy a kórházba minden nap, és a saját vaksi szemével látja, hogy nem igaz.
Hát ezért szerintem azok a kormányok, amelyek a valósággal, vagy azok a pártok, amelyek a valósággal összhangban fogalmazzák meg a programjaikat, azok számíthatnak a választópolgárok józanítélő képességére, és hogy ez a biztonsági kihívás Európában egyértelműen mutatják már az Európai Bizottság által lefolytatott konzultáció és a Emmanuel Macron által kezdeményezett úgynevezett európai állampolgári konzultációk is ezt az eredményt mutatták a különböző fórumok során, hogy az állampolgárokat igenis foglalkoztatja a bevándorláspolitika, igenis látnak egyfajta migrációs kihívást, és nem feltétlenül egyezik meg az átlag polgárnak a véleménye azzal, amit egyébként a politikusai döntenek. Tehát én bízom a bölcsességükben a választópolgároknak, hogy tudni fogják a saját életükben tapasztaltak alapján, hogy hogyan kell választaniuk.
Ezekben az ügyekben, a dezinformáció ügyeiben egy kormánynak van feladata? Tehát rá tudja szorítani az információ áramlásban résztvevő aktorokat, hogy holnaptól ne dezinformáljatok?
Hát, ugye itt egy európai fellépésről van szó ebben az akciótervben. Ennek ugye vannak technikai feltétele is, tehát van a hatósági együttműködés, hogyan lehet kiszűrni az adatokkal való visszaélést. Ugye minden országban létezik a GDPR rendelet végrehajtására hivatott nemzeti hatóság. Ugye ezek ugyanúgy be vannak vonva ebbe a küzdelembe, hogy a személyes adatokat hogyan használják fel az internetes szolgáltatók. Ugyanúgy a szolgáltatóknak is van egyfajta önkéntes úgynevezett magatartási kódex, amit önkéntesen aláírtak, és az Európai Bizottsággal kötöttek egyfajta önkéntes megállapodást, amelyben vállalják, hogy igyekeznek kiszűrni a saját felületeiken mindenféle álinformációt.
Meg hogyha robotok írják.
Igen, és ezek algoritmusok vannak, tehát azért ez egy nagyon bonyolult és összetett terület, ennek sokkal több szerintem a technikai része, mint egyébként, ami egyszerű közszóval vagy közhelyesen elmondható lenne. Itt fontos, hogy országokon átívül együttműködés legyen, de a nemzeti szuverenitást tiszteletben kell tartani. Tehát a nemzeti hatóságoknak a szerepe fontos, hogy ők az első észlelői ezeknek a visszaéléseknek, és bármiféle európai intézkedés csak azután történjen, hogyha a nemzeti hatóságok ezt természetesen saját területekön meg tudták állapítani.
De ilyen megállapodások, illetve javaslatok vannak, hogy biztosítani kell az átláthatóságot, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy kell tudni, hogy az a fórum, amit olvasok, az kié. Kinek az érdekét szolgálja? Kell tudni az újságírást fenntarthatóvá tenni. Tehát ilyen feladatok is vannak benne. Ezekkel tud a magyar kormány, vagy általában a kormányok kezdeni valamit, vagy az oknyomozó újságírás segítése állami eszközökkel. Elég homályos, hogy ez mit jelent?
Itt általában a kereteknek a fenntartása és azoknak a transzparencia szabályoknak a megteremtése szerintem egy kormány feladata, hiszen az egyén azt tesz ebben a keretben, amit tehet, és, vagy amit szeretne, és ez transzparencia elvárások biztosítása, jogszabályi környezet megalkotása szerintem itt, ameddig eljuthat egy kormány, egy jogalkotó.
Legyenek jók a jogszabályok, és azokat
legyenek
tartsuk
jók a jogszabályok, és azokat be kell tartani, tehát innentől kezdve ennél tovább nem terjeszkedhet. Itt még fontos a külső behatások elleni védekezés, az viszont már egy kiberbiztonsági feladat, amely szintén már egy inkább védelempolitika területe.
Brexittel hogyan számol a magyar kormány a mai napon, amikor Theresa Maynek ma este környékén kell bevinnie azt a javaslatát, hogy hogyan tovább, miután a javaslatát eredetileg elutasították, de a kormánya bizalmat kapott? Túl sok változó.
Most mondatban. Már annyira változó, és olyan nagy a bizonytalanság a Brexit körül, hogy szerintem már senki nem mer semmit előre megjósolni. Ugye megnőttek a rendezetlen kilépésnek az esélye is. Ugye erre a magyar kormány is, Takács Szabolcs államtitkár úrtársam csapata készíti azokat a anyagokat, amelyek alapján egy ilyen esetet is fogunk tudni kezelni. Ugye volt is Nayan Lindsay, brit nagykövet úr és Takács államtitkár úr részvételével már egy úgynevezett fórum, amit az itt élő brit állampolgároknak is tartottak, és a technikai, praktikus javaslataikat megtették, hogy hogyan lehet felkészülni állampolgárként, brit állampolgárként élve, akár Magyarországon erre a kilépés, és ugyanez megtörténik ugye az Angliában élő magyar állampolgár esetében. Nekünk kezdetektől fogva ez volt a fő prioritás, és az, hogy mi fog történni ma, és az hogyan sikerül ugye a briteknek saját magukkal megállapodva elfogadni azt, amit az Európai Unióval kitárgyalt, hát ezt bízunk még most rájuk. Nyilván mindenki egy kilépést, egy rendezett kilépésben érdekelt, hiszen akkor fogjuk tudni, hogy mi történik március 29-e után, amikor fel kell mindenki Európában, és mi mindenképpen egy fair Brexitben vagyunk érdekeltek, tehát mindkét félnek ez egy megnyugtató megoldást jelentsem.
Az Európai Uniós tag Magyarország és az Unióból távozó Nagy-Britannia kétoldalú megállapodással tudja valahogy méltányossá tenni az egymás országaiban élő állampolgárok életét? Mert tehát mindenkit az érdekel, hogy mi lesz, ha kilépek, ki fogja rendezni a sorsomat, egy csomó kérdés nyílik ki.
Hát várjuk meg először, hogy milyen helyzet fog előállni, ugye, hogyha sikerül a március 29-ig ez a jóváhagyása a kilépési megállapodásnak, akkor lesz egy átmeneti időszak, amely során már ezek a jogok mind rendezve vannak, és az meg a jövőbeli viszonyrendszert szabályozza majd, hogy egyébként a továbbiakban például az állampolgárok jogai hogyan fognak érvényesülni, milyen változások lépnek életbe. Miután kilép az Egyesült Királyság az Európai Unióból, természetesen kétoldalú megállapodásokra lesz lehetőség, tehát ez ugye a nemzetközi jogszabály.
Egy uniós ország kezét nem köti az unió semmilyen tekintetben, ha kétoldalú megállapodásokat akar kötni, mondjuk az állampolgárok mindennapjait érintő ügyekben?
Biztos, hogy van egy keretrendszer, amit be kell tartani, de egyéni, mivel ugye nem egy uniós tagországgal köt szerződést Magyarország, és vagy kötne esetleg, akkor ott nem érvényesek azok a harmonizációs követelmények, de természetesen biztos, hogy van egy szigorú keretrendszer, amiből nem lehet kilépni.
Akármit nem lehet?
Hát akármit
nem lehet magyarán. Az Európai Unió jövőjében a visegrádi országcsoportnak lesz közös szerepe, közös sorsa?
Már
közös,
van.
Már van.
De én úgy gondolom, hogy a V4-es együttműködés az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, és sikeres formációvá alakult. Ezek az országok, ugye, mint újonnan csatlakozott országok hasonló helyzetben vannak, és nem csak emiatt, de történelmi politikai hagyományoknál fogva is jól tudunk együttműködni, és eddig egy nagyon jó pragmatikus együttműködést bizonyítottunk, ami azt jelenti, hogy megtanultuk az uniós játékszabályokat, ami azt jelenti, hogy a nagy sokaságban, a nagy tömegben az sikeres, aki szövetségeket tud kötni főbb érdekei mentén. Igazából ugyanazt tesszük, mint amit a nagyok is tettek korábban, és hogyha ehhez a formációhoz még többen csatlakoznak, ugye általában ez V4 plusz formációkban szokott megnyilvánulni, akkor még több esélyünk van arra, hogy sikeres szakpolitikákat valósítsunk meg. Itt nagyon fontos a migráció kérdésében, hogy ez a V4 formáció, ez nagyon összetartó, és ez ugye egyre többen tudnak csatlakozni. Értem itt például az olasz kezdeményezést, lépést is, vagy már közeledést, ugye Lengyelországban volt kint most az olasz belügyminiszter. Ez fontos, hogy a választások után, ugye ne csak az Európai Parlamentben, de minden egyes intézményben azok a formációk, erők, szövetségek legyenek többségben, amelyek a bevándorlást elutasítják.
Minden,
az Európai Unió jövője szempontjából.
Ha minden intézményben a bevándorlást elutasító formációk vannak többségben, az azt jelenti, hogy azok az intézmények az ő képükre formálva fognak majd működni?
Hát amilyen a vezetés, ugye az intézmény úgy működik, és most látjuk, hogy az Európai Parlamentnek van egy bevándorláspárti többsége, tehát minden intézkedés, ami onnan kijön, az egy elképesztően bevándorlást ösztönző hozzáállást és álláspontot foglal el. Itt látszik a migráns vízumok kiadásának a megkönnyítése, azon szervezetek támogatások, amelyek a bevándorlást ösztönzik, amelyek meghívó leveleket küldenek Európába. Tehát számos olyan jogszabályt említhetnék az elmúlt időszakból is, amelyre vonatkozó parlamenti álláspont, amely migráns párti, tehát bevándorlás párti többségű, egyértelműen meghatározza annak az intézménynek az álláspontját. Most ugye, ha az Európai Tanácsra, vagy az Európai Unió tanácsi formációira tekintünk, ott is ugye tagállamok ülnek, és cél az, hogy minél több olyan tagállami képviselet legyen a tanácsban is, amely át tudja alakítani ennek az intézménynek, mint tanácsnak is a álláspontját.
Milyen más ügyekben vagyunk még egy irányba indítva mi európai visegrádi négyes országok? Azért teljesen más típusú országok van. Van, ahol euróval fizetnek, van, amelyik hozzánk képest hatalmas, mondjuk Lengyelország. Nagyon nehéz elképzelni, hogy pontosan melyek azok az érdekek, amelyek mentén együtt megyünk.
Több ilyen is van. Én az elmúlt 9 évemet például környezetvédelemmel, klímapolitikával, energiapolitikával töltöttem tanácsadóként az Európai Parlamentben, és rendre ezekben a dossziékban, akár a gyárok kibocsátása, a hulladékgazdálkodás, tehát nagyon sok környezetvédelmi szakpolitikát tudnék említeni, amely múltunkból fakadóan is örökölt struktúráink miatt, ipari szerkezetünk, autóiparunk, gépjárműparkunk szempontjából ugye nagyon sok a közös vonás, és ezért együtt tudtunk indulni ezeknek a dossziéknak a tárgyalásai során, és természetes, hogy egy koalíció nem tarthat a végső pillanatig, mert ugye mindenki kiszálladott pillanatban a tárgyalásokból, amikor már megkapta azt, ami neki jó volt, de a közös sikert és mindenkinek a sikeréhez az hozzájárult, hogy egyszerre indultunk útnak. Tehát ezt is említhetném, de akár a kohéziós források, vagy az agrártámogatásoknak a jövőbeli arányai elosztása szintén közös érdekünk, hiszen itt nem nettó befizető országokról van szó. Mi ugyanúgy ugye akár a környező visegrádi szomszédainkat nézzük, ők is megnyitották piacaikat a régi tagállamok befektető előtt, amely ugye tudjuk, hogy a kohézió egyfajta win-win szituáció, amelyben általában rendre a nyugati partnerek azzal vádolnak minket, hogy csak mi nyerünk ezen, de ezen ők is nyernek. Ezt ugye
piacot
és lehetőséget, és hogyha megnézzük, hogy ezeket az uniós forrásokat itt milyen befektetésekre, milyen beruházásokra használjuk, azoknak a megvalósítói olyan cégek, amelyek nem, tehát amelyek mondjuk a német GDP-t bővítik. És ez egy nyílt titok, ezt nem érdemes úgy tálalni, mintha csak mi nyernénk rajta. De például ez egy olyan terület, amelyben a V4-ek az kezdetén is ugye egy közös állásponttal indul, mert közösek a ilyen szempontból a pénzügyi érdekeink.
De mi versenytársak is vagyunk egyben. Mert lehetett hallani autógyárnál például, hogy a szlovákok is, meg mi is ráindultunk, és hol ők nyernek, hol meg mi nyerünk.
Hát ez része az egészséges piacgazdaságnak része, hogy van benne verseny is.
Adóverseny maradhat? Erről mi az álláspontja az Európai Uniónak, és milyen álláspont várható? Mert ez egy nagy kérdés, hogy az országok közötti adóverseny az egy jó vagy nem jó dolog.
De ugye most van egy ilyen kezdeményezés, hogy itt próbálják a minősített döntéshozatal, többségű döntéshozatal terültetni. Egyelőre ez egy új kezdeménye, vagy egy új javaslat. Az adópolitika szigorúan tagállami hatáskör. Szigorú magánügy, és ebben nem célszerű beleszólni.
Nem is fognak beleszólni?
Ez megint olyan kérdés, hogy ugye elindul egy henger, itt ha nekünk ez nem érdekünk, már pedig nem, akkor az elemi megfelelő szövetségkötéssel fel fogunk lépni a megfelelő fórumokon.
Azt mondta, hogy környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozott az elmúlt nagyon hosszú időben. Ebben az ügyben mi jól állunk, vagy nem jól állunk?
Környezetvédelemben,
mert napi ügyekben kinézve néha borzasztó képeket látunk, máskor meg azt mondják, hogy egész jól áll Magyarország. Miben igen, miben nem?
Magyarország egyébként nagyon szorgalmasan ülteti át a környezetvédelmi jogszabályokat, tehát itt hagy utaljak megint egy ilyen jogállamisági kritikára, ami felszokott merülni nyugaton, hogy itt a sok kötelezettségszegési eljárás. Hát Magyarország a harmadik leggyorsabb, hogyha jogszabályokat kell átültetni, és ebben a jogszabályi tömegben a környezetvédelmi jogszabályok a egyik legnagyobb joganyag az Európai Unióban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehetőségeinkhez, gazdasági realitásunkhoz képest mi nagyon szorgalmasan felelünk meg az unió, Európai Uniós normáknak.
De ahhoz képest szokás mérni? A realitásokhoz képest szokás mérni azt, hogy mennyire szorgalmasan felelünk meg? Vagy ennek van valami előírt kötelező üteme?
Minden szektorális jogszabályban nyilván van egyfajta ambíciószint, annak van egy ütemterve, hogy hogyan kell azt, milyen időtávon kell végrehajtani, úgyhogy ezt szokták mérni, tehát ezeket össze lehet hasonlítani, és mi például itt újonnan csatlakozott tagországok által hasonló V4-ek is hasonló kihívásokkal szoktunk küzdködni, hogy olyan elvárásokat, olyan ambíciószinteket próbálnak megdiktálni nyugati tagországok, amelyeket ők könnyen teljesítenek, hiszen már korábbi fejlettségi szintjükhöz mérten sokkal több olyan beruházást tudtak megvalósítani az iparukban is, amellyel könnyen tudják a szigorúbb célszámokat, szigorúbb kibocsátási határértékeket elérni. Közben azért ne felejtsük el, hogy van olyan sok német gyár, amely mondjuk itt nyit telepet, és itt meg már nem tudják olyan könnyen ezeket a célszámokat teljesíteni, vagy akár az autóparkot is nézhetném, hogy nagyon sok használt nyugati autó aztán Kelet-Európában landol, amely egyértelműen ugye egy nagyobb kihívás elé állítja ezeket az országokat, mondjuk a légszennyezettségi adatok utolérésében.
De azt nehéz az embereket lebeszélni arról, hogy valamit olcsón vegyenek, hát meg, az, amit Nyugat-Európában valaki már levetett, de a gyárak behozatalánál talán egyszerűbb a helyzet. Nem lehet egy ide települő, mondjuk német gyárnak azt mondani, hogy pontosan ugyanazt kell neki produkálni a kibocsátásban, mint otthon.
Hát elvileg ezt kell neki, mert ugye az Európai Unióban a szabályok harmonizáltak, de a befektetés üteme és minősége az Németországban mondjuk gyorsabb és egyszerűbb. Tehát kérdezett ugye ilyen környezetvédelmi magyar aspektusokat, én azért a klímapolitikát említeném. Magyarország a célszámait teljesíti, hogyha a megújuló energia arányszámokat kell nézni, és azt se felejtsük el, hogy az Európai Unió buborékelv alapján vállalt annó a kiotói jegyzőkönyv alatt az ENSZ keretén belül kibocsátás csökkentést, és annak a sikeréhez az olyan csatlakozott tagországok nélkül nem tudott volna, annak nem tudott volna megfelelni annak a elvárásnak. Tehát mi alatt ugye nagyon sok kelet-európai volt szocialista országban a rendszerváltás során összeomlott a nehézipar is.
Jók lettek a kibocsátási számai, jó, mert viszont, nem volt füstkém, amivel füstöljön.
De ezzel megfizette ugye a gazdasági társadalmi válság keretében azért az árát ennek a kibocsátás csökkentésnek ezek az országok.
Munkanélküliség, szegénység.
Mi alatt egyébként más országok, most nem akarom nevén nevezni, de bőven növelték ipari termelésüket fittyet hányva a kibocsátás csökkentésre, és nyilván szereztek egy hatalmas profitot ebből, amit nyilván utána be lehetett fektetni modernizációba, és amikor ezeket a úgynevezett el nem használt kreditjeinket szerettük volna becserélni a klímapolitikában, akkor a tárgyalóasztalán már nem voltunk, a jó tanulókat a tárgyalóasztalán már nem akarták díjazni. Tehát elég sok olyan tárgyaláson vagyok túl, amelyben azért érezhető volt ez a kettős hozzáállás.
De ezzel nem lehet semmit tenni? Nincs hozzánk hasonló cipőben járó, velünk együtt induló, mondjuk nálunk nagyobb ország, amivel az asztalnál nagyobb súlyt képviselünk?
De Lengyelországgal mi nagyon jól tudunk klímapolitikában együttműködni.
És a lengyelek ebben az ügyben ugyanazt mondják, mint mi?
Így van. Nyilván vannak sajátosságok, hiszen náluk sokkal erősebb a szén meghatározottság, nekünk is mások a adottságaink energiaforrásokat tekintve, de alapvetően a politikai szövetségkötés klímapolitikában az mindig nagyon jól működött.
Ebben az évben is lesz Európa jövője vitasorozat az Európai Parlamentben. A magyar kormány egy ilyen megmozduláson képviselteti magát?
Látjuk, hogy európai kampányüzemmódba kapcsolt Európa, mint már többször elmondtam. Az, hogy Magyarország és a magyar kormány mit gondol Európa jövőjéről, ez több helyen már elhangzott, mindenki tisztában van ezzel. Nem feltétlenül szükséges eleme ennek a sorozatnak, hogy az Európai Parlamentben, amely nyíltan egy bevándorláspárti többség is teljesen más politikát foglal el, még ott is ez elhangozzon. Mi az európai kampányt Magyarországon szeretnénk lefolytatni. magyar emberekhez beszélni.
Igen, nagy kedvel szokott részt venni, mert a miniszterelnök is a televíziós közvetítéseből legalábbis az látszik, hogy ez egy lehetőség is. Mi az, ami egy ilyen rendezvényben, vagy ezekben a rendezvényekben kihasználandó lehetőség, és mi az, ami fölösleges, amit nem kell preferálni?
Legutóbb azt írtam ki a Facebookra, hogy az Európai Parlament legközelebb a fák rügyezéssel kapcsán fogja Magyarországot napirendre venni. Tehát olyan szinten túlfutotta magát már ez a hisztéria Magyarországgal kapcsolatban, hogy nem feltétlenül kellene erre ehhez nekünk asszisztálnunk, én úgy gondolom.
De szerintem nem is kellett részt venni, vagy a kint lévő európai parlamenti képviselőknek azért ebbe bele kell állni.
Természetesen ott vannak, és a vitában részt vesznek, és elmondják az álláspontot, mint mindig is. Ez most már egy olyan túljáratott hisztériakeltés, amihez én hangsúlyozom, nem feltétlenül kell, hogy részvétel járuljunk hozzá. Arról nem is beszélve, hogy az eddigi Európa jövőjéről szóló viták sem Európa jövőjéről szóltak. Én múlt héten voltam és hallgattam a spanyol miniszterelnököt, abszolút aktuál politikai vádaskodásokról szólt, és nem is feltétlenül csak azt az ország, arról az országról beszélnek, aki éppen ott képviselteti magát, hanem mindent megragadnak minden alkalmat, hogy ezek a bevándorlás pártérők például Magyarországot és Lengyelországot kritizálják.
Hogyha nem a bevándorlásról, mint egy nagyon fontos témáról beszélünk, akkor mi az, ami még Európa jövője szempontjából egy fontos kérdés. A föderalizmus vitát szokták itt említeni, de ezt nem látszik, hogy az emberek ezzel kelnének meg, feküdnének otthon.
A föderalizmus vita ugyan nagyon fontos, hogy ez a sok lopakodó, hatáskörbővítő akciója Brüsszelnek alábbhagyjon és visszaforduljon, hiszen az Európai Unió jelmondata az egység a sokféleségben. Hogyha állandóan csak az egységet erőltetjük, és mindent homogenizálni akarunk, egy arctalan szürke masszává fog válni az Európai Unió. Az nem korrekt hozzáállás, hogy azon országok, amelyek a fősodortól eltérően látják ezt, és síkra mennek szállni saját identitásuk, szuverenitásuk védelmében, amellett, hogy egyébként elkötelezettek az európai projekt iránt, és ezt egyébként a szakpolitikák minden szintjén tettek el és bizonyítják, szolidaritásukat akár a határvédelemben például, ezeket azonnal Európa ellenességgel vádolják meg. Tehát én bízom abban, hogy ez a választások után is egy sokkal kedvezőbb képet fog mutatni, és többségbe kerülnek azon erők, amelyek elismerik Európát annak, amire létrejött, hogy egymást tisztelő nemzeteknek a szövetsége, amelyek a közös projekt érdekében dolgoznak együtt.
De ez egy olyan bizottság kell, amely nem politikai jellegű feladatokat lát el, hanem egy ilyen szerződések őre típusú, háttérbe szoruló, és igazából nem is nagyon látszó bizottság kell hozzá?
Ehhez pontosan egy ilyen bizottság kellene, mert a Juncker 2014-ben azzal követte a legnagyobb hibát, Jean-Claude Juncker bizottsági elnök, hogy politikai bizottságként definiálta önmagát.
Meg is mondta, hogy ezt fogja
csinálni. Ezt meg is mondta, és azt is csinálja, és látszik is, hogy hova vezet, nem tudta bentartani a briteket, és nem tudta kint tartani a migránsokat. Ezen változtatni kell, az Európai Bizottság egy végrehajtó szerv. De az Európai Unió legfőbb politikai irányító testülete az maga az állam és kormányfők ülése, az Európai Unió, az Európai Tanács, és itt egymás tiszteletén alapuló politikákat kell követni, nem pedig egyfajta adminisztrációs nyomásgyakorlást, amelyben az Európai Bizottság az elmúlt években nagyon sok lépést tett már egy ilyen irányba. Ezt vissza kell vágni.
Ha így alakul, és a bizottság egy szerződések őre típusú, végrehajtó, ellenőrző, technikai típusú szervezet lesz, és a fő döntő hely az a tanács, akkor a parlamentnek mi lesz a dolga? Hogy alakul a viszony a tanács meg a parlament között? Ez látszik-e már ideális esetben ön szerint?
Ez a lisszaboni szerződésben van leírva, amely már évek óta hatályba lépett. Ugye az Európai Tanács, mint a főbb irányok meghatározója, értettem erre a főszerepet. Viszont a mindennapi működés szintjén, a jogszabályok megalkotásában az Európai Parlamentnek és a miniszterek tanácsi formációinak van ugyanolyan joga, végülis a jogszabályok utolsó véglegszövegét megállapítani. Tehát ez papírforma szerint létezik. Ezt így kellene működtetni.
És a lisszaboni szerződés az marad a választások után is. Nem merült még föl, hogy egy újat kell csinálni.
Nem merült fel.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Varga Edita miniszterelnökség Európai Uniós kapcsolatokért felelős államtitkára volt az Inforádió arénájának vendége.
Köszönöm szépen.
A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Illis László felelős szerkesztő kollégáim és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.